Ondodisz Szűz Zoltán egészségügyi államtitkár az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Ugye rövid szünetről gyakorlatilag pénzügyi megközelítésből beszéltünk a kórházak működésről, a magyar egészségügyről, ugye arról volt éppen szó, hogy regionális büdzsék lesznek, amiben utána a koncernok és a kórházigazgatók dönthetnek majd például nagyon részletkérdésekben, például az ágyszámok ügyében. Amikor arról kérdeztem önt, hogy mit tart a legfontosabb problémának, vagy a legfontosabb problémáknak a magyar egészségügyet illetően, akkor azt mondta, hogy van egy rettentő hosszú lista, az elején beszéltünk a pénzről, és nem is említette azért az erőforrás kérdést, az emberi erőforrás kérdést is. A 2017-es költségvetés, illetve az a béremelés, amelyik most megtörtént, ez mennyiben oldja meg ön szerint azokat a problémákat, amik az ágy mellett dolgozóknál, például a szakember oldalon látszanak?
Szeretnék azért itt is egy-két dolgot tisztázni, hogyha megengedi ezt nekem. Tehát a sajtóban rengeteg félgazság hangzik el, és azt érdemes egy kontextusba helyezni, hogy értelmesen tudjunk beszélni arról, amit az államtitkárság képvisel. Az egyik az, hogy az orvos létszám bármennyire is úgy tűnik, hogy hatalmas létszám hiány van. Ennek egy része, hangsúlyozom, az intézményi rendszer által generált hiány. Ezt meg arra alapozom, hogy ha valaki megnéz egy OECD adatsort, akkor azt látja, hogy Magyarország orvosi ellátottsága, lakosság szám arányosan, az körülbelül az OECD átlagán van. Nálunk sokkal fejlettebb egészségügyi rendszerek dolgoznak, sokkal alacsonyabb létszámokkal. Gondolok itt az angolra, vagy a kanadaira, vagy az amerikaira, és sorolhatnám a többit. Tehát azt gondolom, hogy ha lenne egy jól szervezett egészségügyi ellátó rendszerünk, ahol rendben mennek a dolgok, folyamatvezérelten, akkor ez a fajta hiány nem lenne érezhető, amit most a betegek érzékelnek. A szakdolgozói fronton viszont más a helyzet. Ott azt lehet látni, hogy olyan 27-29%-kal, attól függ, hogy milyen számot nézünk, kevesebb szakdolgozó jut egy lakosra, mint amilyen az OECD átlag. Tehát itt azt gondolom, hogy mindenképpen teendőnk van, hiszen azt a fajta törődést, amely a betegnek kellene, hogy érezzen az ellátás során, azt a törődést nem az orvosnak kell megadni, hanem a szakdolgozói követnek, aki a beteggel nap mint nap, óráról órára kell, hogy kapcsolatba kerüljön. Úgyhogy ez a legfőbb probléma. A dolog annyira nehéz, hogy még a képzésnél is mi OECD átlagon felett, OECD átlag felett képzünk orvosokat, tehát magyarul lenne lehetőség mondjuk arra, hogy aztán nagyon kicsit is ledolgozzuk. A közben a szakdolgozóknál még ez sem igaz, tehát a képzési arány sem megfelelő, úgyhogy ezért is lesz majd egy ösztöndíj rendszer jövő évtől, ahol szeretnénk a fiatalokat rávenni, hogy pályaként ezt válasszák. De most térjünk vissza a béremelésre. Tehát amikor belevágtunk a béremelésbe, akkor ezen számok tükrében kellett belevágni abba, hogy mit is szeretnénk csinálni, és ugye már önnek is mondtam, hogy nagyon nehéz úgy kártyázni, hogy közben lapokat ismerik a szereplők. Nagyjából látták azt, hogy mi a költségvetési lehetőség, és nekem kellett valahogy azon libikókázni, hogy az összes érdekelt fél megértse a mások szempontjait, és ebből jön ki egy jó kompromisszum.
Sikerült? Mert szerint?
Véleményem szerint igen, a kommunikációban kell majd elkövetnünk még egy-két dolgot, mert ugye az orvosi bér az egy konkrét szám volt, ahol bemondtunk két számot kétszeri béremelés kapcsán azért, hogy értsék, hogy mi történt. De alapvetően az történik, hogy mind a két bértábla, mind a szakdolgozói, mind pedig az orvosi bértábla, az differenciáltan emelkedik, de a kettőnek a önmagához képesti növekedése az ugyanaz. Tehát mind a szakdolgozói bértábla, mind az orvosi bértábla az első lépésnél átlagosan 26,5%-kal fog emelkedni. Tehát egyik réteg sem járt jobban a másik kárára. Akik nem vettek részt a tárgyalásokban, mert jobban érezték magukat kint az utcán, vagy valamilyen fórón, ahol lehet szabadon az oldalon kívülről bekiabálni a meccsbe, ha lehet így fogalmazni, azok most próbálják ezt a megállapodást úgy kommunikálni, hogy a szakdolgozók mennyire rosszul jártak. De szeretném hangsúlyozni még egyszer. A két bértábla önmagához képesti emelkedése mind a két esetben 26,5%. És azért differenciált, mert például a szakdolgozóknál, akik korábban a garantált bérminimum és a minimálbér emelkedése miatt kaptak évről évre béremelést, azok most nyilván kevésebb emelkedést kaptak, akiknek meg ilyen nem volt, azok nagyobbat. Tehát a szúródás az olyan 35 és 15 között van kb. A szakdolgozói bértáblánál. Az orvosnál most meg nem mondom, de 0 és 40 valahány között mozog. De az átlag mind a kettőnél 26,5%.
Mire lesz elég a szakdolgozói körben most ez a lépés ön szerint?
Én azt remélem, hogy ha majd nyilvánossá fog válni az új bértábla, mert hangsúlyozom itt a különböző pozíciókon, különbözőek a változások azért, hogy álljon újra helyre az értékrend, ami korábban megszűnt pont a minimálbérek összecsúszása miatt, akkor jól lehet majd látni, hogy az a szakdolgozói gárda, aki szakképzett, az egy igazi nyertese ennek az ügynek. Tehát pont azokon a helyeken, ahol a szakképesítés fontos számunkra, és egyébként a legnagyobb dolgozó helyezkedik el, ez nagyon furcsa szó, de hát ugye abban az oszlopban és azon a sorokon ott dolgozik az összes dolgozó több mint 40%-a, azokon az emelkedés mértéke az több mint 34%. Tehát én azt remélem, hogy ebben mindenki megérti, hogy mi a kormány üzenete, szükség van arra, hogy legyenek szakdolgozók Magyarországon, szakképzett szakdolgozók.
Ez a mostani emelés már elég ahhoz ön szerint, hogy ez egy vonzó pálya legyen a pályaválasztás előtt álló fiatalok számára?
Tehát ha az a kérdés, hogy tudunk-e fizetni a londoni bért, akkor
nem,
azt tudom mondani, hogy nem.
Az a kérdés, magyarországi körülmények között azért, amit kell végezniük, már vonzó-e?
Szerintem igen. Tehát ugye jelenleg az egészségügy, mint ágazat, abban a rangsorban, amelyben ugye a közféra dolgozóit rangsorolják ágazati megmutatásban, ugye 11. helyen volt az egészségügy. Én azt gondolom, hogy a második lépés végén már újra a 3.-4. helyen leszünk, ami azért izgalmas, mert nekünk a vélemények képest kell magunkat elhelyezni, és én azt állítom mindenkivel szemben, aki egyébként nem ezt mondja, hogy a második lépés végén már a V4-ek átlagának közelében leszünk, mind szakdolgozói, mind pedig orvosi vonatkozásban, és nekünk elő kell versenyezni. Tehát nem tudunk versenyezni egy londoni bérlel, londoni GDP-vel, mert hogy Magyarországon élünk, Magyarországi GDP-ből kell finanszírozni az egészségügyi ellátást is. Most sokszor elmondtam, de el kell mondanom itt is, az egészségügy költségeit azt a többi magyar dolgozó béreinek járulékaiból kell finanszírozni. Nem a Liverpooliéból, hanem a magyarországiból. Nem lehet egyetlen egy szektort kiragadni a többiből, és azt európai módon működtetni, miközben a többi nem ott van.
Megint a kórház szövetség elnökét kell idézzem, aki azt mondja, hogy neki mindig nagyon rosszul esik az, amikor elmegy a mondjuk egy nagy áruházba, és ott azt látja, hogy a pénztárban ül mondjuk egy olyan nővér, aki egyébként korábban mondjuk az intenzív osztályon volt szakdolgozó, és nem is a órási különbségért mondjuk 10-20 ezer forintért. Tehát mondjuk azt, akkor hagyd tegyem fel úgy a kérdést, hogy ezek után, az intézkedések után a szakdolgozó bére versenyképes lesz mondjuk egy gazdaságilag fejlettebb térségben a többi alternatív munkaadónak a fizetésével?
Mindenképpen. Mindenképpen. Azt gondolom, hogy igen. Az mindenképpen fontos, hogy nem egyszeri béremelésben sikerült megállapodni a EDDS-szel és a társkamarákkal, hanem egy 4 ütemben történő jelentős béremeléssel, aminek a legvégén a bértömeg, ami ugye azért izgalmas, mert 12-ben és 13-ban is voltak emelések, tehát az összes emelés mértéke az 209% környékén lesz, ami azt jelenti, hogy több mint duplát fogják keresni a dolgozók 19-ben, mint amit kerestek egyébként 12-ben. Ez egy fontos üzenet. De hangsúlyozom, hogy a béremelkedés az nem egy cél, hanem egy eszköz arra, hogy legyen munkabéke az egészségügyben, tudjunk felvázolni a jövőképet a magyar egészségügyi dolgozók számára, azért, mert olyan csaták várnak az egészségügyi államtitkárságra, ami igényli azt, hogy legalább ezen a fronton béke legyen, hiszen itt mondtam, az intézményrendszer átalakítása a tét most, és ha még közben nekünk a dolgozókkal is vihaskodnunk kell, mert nem tudunk megállapodni arról, hogy milyen költségvetési keretek között kell majd magunkat elképzelni, akkor reménytelen belevágni egyébként egy ilyenfajta intézményi átalakításba.
Az imént azt mondta, hogy az orvoshiány egy részét azt maga az intézményi struktúra generálja. Hogyha ezt leválasztjuk róla, akkor is megmaradnak a hiány szakmák? És ha igen, akkor ott mi a terv? Érte azokkal mi a terv?
Ha hiányról beszélgettünk, hadd mondjuk egy példát csak, hogy értsük, hogy mi az, hogy generálás. Korábban ugye mindig arról szólt a sajtó bulvár része, hogy hol milyen várólisták vannak, és így tovább, és így tovább. Soha senki nem merte megszámolni, hogy végülis hány ember van jelenleg várólistán, és hogy mire vár. És először a Fidesz kormány állt abba a kérdésre bele, hogy 2011-ben elkezdtük megszámolni, hogy mi a várólista, mi az a műtéti kör, amelyet egyébként várólistával kezelni kellene, és hogyan lehetne ebben szabályokat alkotni, hogy ne legyenek ilyen előzések, vagy bármiféle olyan ügyek, ami irritálja egyébként a magyar betegeket. És akkor egy nagyon szigorú szabályzással, nagyon kevés forrás hozzárendelésével egy olyan folyamat indult el, aminek a következménye ma az, hogy a 11-ben, vagy 12-ben 71 ezer ember volt várólistán, azt hiszem 77 ezer beteg volt várólistán, miközben ma ez a szám már csak 34 ezer. És most azt mondhatja, hogy ez mindig rengeteg, de akkor ezt megint csak helyezzük egy háttérbe. Az a műtéti kör, amely ma azért várólistára kötelezett, mert várni kell rá, abban a műtéti körben Magyarországon több mint 200 ezer műtét készül. Én nem tudom, hogy van-e Magyarországon kívül olyan európai ország, ahol ez az arány kisebb lenne. Azaz, hogy két hónapos kapacitásról beszélgetünk, és nem többről, ami várólistán van. Az más kérdés, hogy az intézményrendszer megint csak érdekei mentén kialakít helyi hiányokat, és van, ahol ez 4 év, van, ahol pedig másnap reggel már műtőasztalra kerül valaki.
Miért jó az intézménynek, bocsássuk meg, hogyha 4 évnyi várólistája van?
Hát ennek
egy szakmában.
Nem, nyilván nem jó neki sem. A helyi ösztönzői, helyi érdekei miatt az létrejöhet, hogy esetleg úgy alakítja a saját portfólióját, hogy abból a műtéti típusból hetente egyszer csinál mondjuk műtétet. Még máshol naponta 4-et csinálnak belőle.
De mi ebből az előnye? Tehát milyen előnye származik, hat vagy származik a mostani rendszer szerint?
Nem fogjuk tudni ezt kibontani ebben az adás keretein belül, maradjunk ennyiben. Az a megdöbbentő, hogy attól függően, hogy egy-egy területen mondjuk melyik szakma birtokolja a jogokat a menedzsment területén, teljesen eltérő lehet a portfóliója. A nyújtott ellátás portfóliója kórházról kórházra az intézményeknek.
Itt jön majd a kancellár, bocsássa meg, hogy a műsorunk első felére utaljak vissza.
Pontosan erről van szó. Pontosan erről van szó, ebben is rendet kell teremteni.
De hogyha mondjuk kialakul egy szakmai vita, kancellárok nem feltétlenül lesznek ugye orvosok, nem feltétlenül lesznek orvosok, kialakul egy szakmai vita, ki lesz itt a döntőbíró? Tehát azt fogja mondani egy kórházigazgató valamilyen szak, hogy szakmailag ez indokolt. Azt mondja a kancellár, hogy nem. Ki fogja eldönteni, hogy kinek van igaza?
A kancellárnak ebben döntő szerepe lesz, mert a szakmai vitáknak arról kell dőlnie, hogy A vagy B módon történjen valami. Az, hogy valaminek meg kell történnie, az viszont nem lehet kérdés. Tehát, hogy is mondjam, csak az nem hiszem, hogy normális dolog, hogy mondjuk, ahogy mondtam is önnek, egy epekű műtét eloszlása az országban az hatszoros különbséget hoz. Hogyha megkérdez bármelyik szakmai vezetőt, mondjuk a szemészetbe hozok egy példát, hogy egy bizonyos populációnak mondjuk hány szürkehályú műtétre van szüksége, akkor meg tudja mondani előre, hogy mennyi fog menni abban az évben. Ez könnyen benchmarkolható nyugat-európai adatok alapján, ez nem lehet kérdés. Az izgalmas, hogy ez milyen területelosztásban kell, hogy történjen. Én azt gondolom, hogy az ilyenfajta átlagoktól el lehet térni nyilván néhány százalékban, de hangsúlyozom, itt nem néhány százalékról van szó jelenleg, hanem 2-3-szoros szorzókról van szó.
Ebben az új rendszerben, ugye a betegekről beszéltünk, a beszélgetésünk első felében én sokszor emlegettem azt, hogy igazából a betegeknek kellene meghatározni, hogy hogyan működik a rendszer. Ebben az új rendszerben, amiről ön beszélt a műsor eddigi részében, hol van az én szabadságomnak a határa, hogy eldöntsem, hogy mondjuk a szürkehályog műtétemet hol végezzék el?
A szabadságról beszéljünk már megint egy-két szót, ha megengedi, és nem akarom az időt húzni, és nem akarok a kérdés elől sem kitérni. De a beteg azt gondolja, hogy ő szabadon dönt. De ez nincs így. Mert az ő döntését befolyásolják a szakmainak hívott, hogy is mondjam, csak érvek, amik szakmainak tűnő érvek. De a szakmai érvek is mindig gazdasági oldalról vezéreltek. Hadd mondjak erre egy teljesen külföldi példát, hogy ne sértsem meg a saját kollégáimat, jó? Tehát egy tanulmányt olvastam én ezelőtt évekkel, ami eléggé szemnyitogató volt számomra. Az Egyesült Államokban azt vizsgálták, hogy a egészségügyi ellátás az piaci termékként lehet-e értelmezni. Magyarul azt vizsgálták, hogy ha ez piaci termék, akkor a kereslet-kínálat törvénye igaz-e rá, hiszen ott a beteg, ott ahol nincsen biztosítás közben rá, ott fizetni kell tételesen. És azt vizsgálták, hogy egy vizit, találkozás, az annak az értéke, vagy annak az ára, az változik-e annak függvényében, hogy több vagy kevesebb háziorvos jut-e ugyanarra a lakosság számára. És azt láthattuk volna, hogyha ez piaci termék, akkor minél több a beteg és minél kevesebb a házi orvos, akkor egyre drágábbá kell, hogy váljon, mert a hozzájutás ugye az egy fontos kérdéskör. Ha pedig több az orvos és kevesebb a beteg, akkor, vagy a lakos, akkor pedig csökkennie kéne az árnak. És hát az a megdöbbentő dolog derült ki, hogy ehhez semmi köze nincs az árnak, vagy hát a lakosság számnak, vagy az orvosnak, hanem az látszik, hogy az orvosnak van egy társadalmi elfogadottsági szintje, hogy kell élni egy orvosnak, hogy ahhoz hozzátartozik egy ház, két autó, három garázs, nem tudom, tök mindegy, miről beszélgettünk, a gyerek menjen egyetemre, a felesége ne kelljen dolgozni, és így tovább. És ez egy bevételi kényszer társul. És akármi is van, a bevételnek kell teljesülnie, hogy ő tudja hozni a társadalmi szintjét. Így aztán, hogyha ha kevés a beteg, bocsánat, és sok az orvos, és ugye azt jelenti, hogy kevesebb vizit lenne egyébként, mint amennyi ahhoz kell, hogy ő hozza a saját számait, akkor az orvos sokat gyakrabban hívja vissza a beteget azért, hogy meglegyen a bevételi szintje. Úgyhogy ha ön azt gondolja, hogy amikor fizet érte, szabadon dönt, hogy mi történik, akkor el kell, hogy rémisszen, nem ez a helyzet. Tehát olyan információs aszimetria van a szakma és a beteg között, hogy ez a szabad döntés, ezt én hagyd kérdőjelezzem meg, hogy ez tényleg így történik-e vagy sem.
Én ezt elfogadom, de ugye lehetnek olyan esetek, amik azért elég egyértelműek, hogy valamilyen beavatkozást kívánnak. Tehát most például egy szürkehályognál az viszonylag exakt módon eldönthető, bár én nem vagyok orvos, hogy ezt meg kell operálni, vagy nem. Ott lesz-e nekem az új rendszerben?
Akkor itt is állja meg egy pillanatra. Ha megnézi azt, hogy a szürkehályag indikációja hogyan jelentik az elmúlt 20 évben, ezelőtt x évvel még meg volt határozva, hogy milyen mértékű látásromlásnál kell műtétet csinálni. Ez a romlás mértéke, ez a szakma nyomása alapján egyre kisebb és kisebb. Lassan már, ha csak egy kis szürkességet látunk, már egy műtétre indikálják a beteget. Tehát én erről beszélek, hogy ez a fajta szabadság azért ez ne legyen senkinek se illúzió, hogy ez megvan-e vagy sem. Hangsúlyozom, nem szeretnék szakmai kérdésekben dönteni, hiszen ez nem az én tisztem. Azonban a tendenciákkal mindenkinek tisztában kell lenni. És ha visszatérve az előző kérdésére, tehát nyilván, csak ahhoz, hogy lehessen dönteni arról, hogy hol vagyok jó kezekben, arról ma nincsenek jó indikátorok működtetve az országon belül. Az egyik legfontosabb elvárás egyébként akár az ellenzék, akár a saját kollégáink részéről, hogy minél hamarabb minőség biztosítottá kell tennünk az egészségügyi látórendszert, aminek nyilván lesznek indikátora is. Mi ezen dolgozunk is, tehát a jelenlegi FPOS ciklusban szeretnénk erre önállóanítani projekteket, hogy hogyan lehet elérni, hogy ugyanaz a folyamat ugyanúgy történjen minden kórházban, és ne legyen ettől eltérés, mert ma az a legfőbb probléma, hogy az orvos szabadsága mentén lehetőség van arra, hogy ugyanazt az ügyet A kórházban A módon oldják meg, B kórházban pedig B módon oldják meg, mi ettől szeretnénk szabadulni.
Ha már itt tartunk, akkor mindenképpen beszélnünk kell arról, hogy ez visszatérő téma, akárhányszor is az arénában egészségügyről beszélünk, hogy Budapesten a kórházi ellátás az lényegesen rosszabb, mint egyes vidékek, akár kisvárosokban is. Ugye néhány napja tudjuk a hírt, hogy lesz 4 szuperkórház Budapesten. 4 lesz? Ez most már biztos?
Semmi sem biztos. Tehát megint csak, hogy mondjak ellen, tehát az ellátás az nem rosszabb, mint vidéken, a körülmények rosszabbak. Tehát az korábbi uniós ciklusban 500 milliárd forintot költöttünk el, ennek nagy részét vidéken kellett elkölteni, hiszen akkor a logika mentén csak a fővárosi régió nem lehetett támogatni, csak bizonyos külön projektekben. És ennek megfelelően ugye most a fővárosi körülmények azok elmaradnak a vidékiektől. Nyilván ezt a kormány is érzékeli, és ennek megfelelően a következő években a legfőbb célpont fejlesztésben az a főváros és környéke lesz. Azonban nem szeretnénk először betont önteni, és aztán gondolkozni, de most ez fordítva történne. Megpróbáljuk a jelenlegi kapacitásokat végig gondolni, megtervezni azt, hogy mire van szüksége a lakosoknak Budapesten és környékén, és ehhez kellene szabnunk utána az összes fejlesztést. Ez nyilván rendkívül fájdalmas lesz. Tehát amikor valakinek a munkahelye kötődik egy utcához, egy rendelőhöz, akkor nagyon nehéz ezt őt rávenni arra, hogy nem szűnik meg a munkahelye, nem szűnnek meg ágyak, nem szűnik meg kórház, hanem az a fajta kapacitás, annak máshol kell működnie, koncentráltabban. Ugye jelenleg van 5 szuperkórház nevű dolog Magyarországon, ahol minden szakmában, az év minden napján, minden órában ügyeletes, felvételes ellátás van, a beteget nem lehet tovább küldeni, bármi a baja. Ilyen kórház ma Budapesten nincsen. Ezek vannak a megyei kórházak egyébként, ugye vidéken, ahol szintén éjjel-nap a felvételes ügyelet, de az elképzelhető, hogy a szakma csúcsán, a hármas szintű ellátásban esetleg tovább kell küldeni, bár hangsúlyozom, a vidéki Magyarországon az ilyenfajta továbbküldésnek a száma az azért elég alacsony. Budapesten nem ez a helyzet, egy 58 oldalas eljárásrendből kell a mentőtisztnek gondoskodnia arról, hogy az előtte levő beteget éppen hova küldje tovább. Ami nonsens, ráadásul az eljárásrend gyakran mehet a kukába, mert egy-egy intézmény a ügyelet megkezdés előtt mondjuk 10 percen lemondja az ellátást, és akkor keresnünk kell másik helyet. Úgyhogy mi szeretnénk ezt rendbe tenni, és a sürgősség mentén újra szervezni Budapestnek az ellátását, és hogy vidéken van 5 szuperkórház, és vannak a megyei kórházak, szeretnénk legalább 3, vagy 4 ilyen szuperkórházat létrehozni Budapesten, és emellett 7-8 kvázi megyei kórházi szintű ellátást társkórházként a szuperkórházak mellé rendelten működtetni. A 4 szuperkórházból 3-nak a helye az eldöntésre került. Ugye egyik a Honvéd Kórház és környéke, a másik a Szent László Szent István környéke, a harmadik a Kelenföldi pályaudvar környékén próbálunk megkitalálni, hogyan lenne ott egy építkezés, és a negyediket pedig addig nem lehet eldönteni, míg az északnyugati körgyűrű, nullás körgyűrű nem derül ki, mert ugye az a legfőbb probléma Budán, hogy a körútak és a gyűrűk nincsenek készen. Ezért a völgyek keresztül kell eljutni bárhová, és nagyon nehéz a völgyek között, a hegyeken át közlekedni. Nekem ezt nyilván nagyon nehéz vidékiként jól kommunikálni, de ránézve a térképre elég nehéz a helyzetünk, hiszen a Széll Kálmán tér, a Lövölde tér, vagy a Aquincum környéke az egy teljesen más-más csomópontok, és ha valaki akar jutni máshová, akkor előbb el kell menni erre a helyre ahhoz, hogy elmessen egy másik helyre Budán belül. Egy biztos, hogy ebből a fajta sürgőségi szemléletből mi nem tudunk engedni, mert ez az, amiben hisz a államtitkárság. Az is egészen biztos, hogy az ellenzék nyilván próbálja ezt kihasználni mindenféle feszültségkeltésre, de hangsúlyozom, hogy nem fosztogatunk, hanem osztogatunk. Nem bontunk, hanem építünk.
Mi az ütemezés? Tehát, hogy azt mondta, hogy felmérés, például 2017-ben mi fog történni? Mikorra dőlhet el az, hogy mondjuk a negyedik intézmény Budán valamikor hol lesz?
Ebben az évben 1 milliárd forintos keretünk áll rendelkezésre arra, hogy az új építéseknek a megvált tanulmányai elkészüljenek. Ez reményeim szerint meg is fog történni. Én azt szeretném, hogy a keopos források felhasználásával már jövő év elején kezdődjenek el a társkórházak olyan fajta fejlesztései, ami arra jó, hogy ne csak kívül legyen az intézmény szigetelve, vagy nyilászárót cserélve, hanem kormány pénzek felhasználásával teljes körű épületek, konstrukciók történjenek azért, hogy mondjuk növekedjen a komfort fokozata egy-egy kórteremnek. Véleményem szerint ez egy közel 40 milliárdos tétel lesz, és addig, amíg a szuperkórház, az újonnan épülő szuperkórháznak a megvatanya nem készült el, addig én nem tudom megbecsülni sem, hogy ennek mennyi lesz a forrás igénye. Egy biztos, hogy a legnagyobb csatamező, ami vár ránk mint egészségügyi államtitkárságra, az pont Budapest kapcsán lesz, hiszen itt olyan érdekrendszereket kell tudnunk majd kezelni, amelyek, hát hogy is mondjam, csak meghaladhatják akár az én érdekképviseletemet is, vagy érdekérvényesítő képességemet is. De én nem tudok más tenni, mint ugyanazt a fajkúzni, ami korábban mondtam, hogy a legelső az, hogy lesz-e ellátás Budapesten, és ehhez képes kell tudnunk felépíteni egy ellátórendszert, és nem pedig fordítva.
Mikorra lehet meg a szuperkórház ideális esetben az ön reményei szerint?
A megoldatlan függvényezek, szóval azért nem akarok erről beszélni, én nagyon remélem, hogy 17-ben el tudunk kezdeni építkezni. A befejezés meg annak a függvénye, hogy mekkorát kell álmodnunk arra a telephelyre.
Onodi Szűcs Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egészségügyért felelős államtitkára volt az Aréna ma esti vendégem. Hallgatóink a beszélgetés felvételről hallották. Köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.